Ezt én ehelyről üzenem Magyar Péternek is, aki ezt a bilincs, bilincs, rács, rács szöveget adja elő Mészáros Lőrincnek a levelére válaszolva. Tessék már nekem elmagyarázni, jogilag, hogy Mészáros Lőrinccel, Tiborcz Istvánnal és Hűvel Fával kapcsolatban hol áll meg, mi az a büntető jogi tényállás, ami megáll, mert én ezt nem látom, én ellenszenves dolgokat látok, de... Na most, bocsánat, de Lengyelországról beszélek, mert ugyanezek ott is.
8 év után váltották le őket, 2 évvel később mégis visszakúszna a hatalomba az Orbán barát lengyel szélsőjobb. Csődbe ment volna Donald Tuskék demokrácia, illetve jogállamiság restauráció kísérlete? És mit tanulhatunk mindebből mi itt, Magyarországon? Vendégem Dobány András újságíró. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Örülök, hogy itt lehetek.
Én Kacskovics Mihály Béla vagyok, ez pedig a Fülke, a HVG közéleti műsora. Viszont mielőtt belekezdenénk, arra kérlek benneteket, hogy iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, valamint támogassátok a független sajtót, fizessetek elő a HVG 360-ra. Köszönjük. És András, kezdjük onnan, ami friss, ami vasárnap volt, vagy hát sokkal inkább hétfőn hajnalban, ugyanis egy elég nagy fordításnak lehettünk szemtanulni a lengyel elnök választás második fordulójában, amit végül a jog és igazságosság jelöltje, Karol Navrocki nyert meg, hát szűk 1%-kal, nagyon szűk 1%-kal. Arra lennék kíváncsi első körben, hogy hogyan lett ez ennyire szűk, illetve miért bukta el ezt Donald Tuskék jelöltje?
Hát ilyen szűk azért lett, mert az ország ketté szakadt ez, és nem az egyetlen ország, itt az elmúlt években láthattunk néhány választást a világban, ahol ilyen nagyon erős megosztottság mutatkozik. Hát itt is. Donald Tusk pártjának, tehát a miniszterelnök pártjának a jelöltje részben azért bukott el, ha ez tényleg ezt a töredéknyi különbséget lehet bukásnak nevezni, tehát az eredmény tekintetében végül is az. Szóval az éppen azért, mert Donald Tusk kormányához kapcsolják őt, az ellenfél persze mindent meg is tett a kampányban, hogy ezt erősítse, és Donald Tusk kormánya pedig bő másfél év után nem népszerű. Erről csak részben tehet ő maga, erről részben tehet az a jogi és személyi környezet, amelyet a 8 évig kormányon volt jogi és igazságosság, ugye állandóan ezt a PISZ rövidítés szokás, ez a lengyel nevének a rövidítéshez szokás használni. Szóval amit a PISZ ott hagyott, amit én voltam bátor úgy megfogalmazni annak idején, hogy aknamezőkön kell lépkednie az új kormánynak, hát ez ilyen is volt. Tényleg leválthatatlan kormányellenes tisztségviselőkkel, olyan jogi háttérrel, amelyet nehéz volt megváltoztatni, és egy köztársasági elnökkel, aki maga is a PISZ embere volt, Andrzej Duda, aki augusztus 6-áig még hivatalban van, és aki megvétózta a törvényeket, vagy hát nem minden, de sok törvényt megvétózott, és ahol tudta, akadályozta a kormányt. A lengyel alkotmány szerint az elnöki vétót csak minősített többséggel lehet megdönteni.
Ez 3/5-ös,
hogyha jól emlékszem. 3/5, így van. Ez pedig nincs meg a kormánynak. Tehát nem úgy van, mint nálunk, ahol a mi köztársasági elnökünket simán leszavazhatja a parlament, ott ez nem így van. Tehát egyrészt, amit örökölt, amiatt nem tudta teljesíteni az ígéreteit, de részben azért sem, mert maga ez a négypárti koalíció belső ellentétekkel volt tele, és egy sor esetben el se jutottak odáig, hogy Andrzej Dudának legyen mit megvétóznia, például abortuszügyben, ha valamit a társadalomnak a Tuskékra, tehát a 23 őszén győztes koalícióra szavazó emberek, ha valamit vártak, az az volt, hogy ezt a középkoriasan kemény abortusztilalmat enyhítsék, és képtelenek voltak odáig eljutni, hogy legyen mit megvétóznia az elnöknek, mert a parasztpárt megfúrta a koalíción belül ezeket a dolgokat, mert be van tojva, már bocsánatot kérek a falusi plébánosoktól, meg a falusi plébánosokra hallgató falusi öregasszonyoktól. Tehát nagyon sok ígéret nem teljesült, az emberek elégedetlenek. Ez történt.
Fogunk még erről beszélni bővebben, de egy picit visszatérnék konkrétan a vasárnaphoz, mert hogy illetve nem csak a vasárnaphoz, hanem elsősorban a kampányhoz. Nekem is feltűnt, többen beszélgettünk erről már korábban is, hogy Karol Navrocki ugye, hát nem a PISZ-nek a, tehát jelöltjének jelöltje, de nem a pártnak a tagja, egy kvázi kívülálló ember, és ez rendkívül érdekes, persze, tehát ez nálunk is jellemző, hogy olyan emberek kerülnek, Novák Katalint leszámítva államfői pozícióba, akik nem a kormánypártnak a tagjai, legfeljebb támogatottjai, de hogy mégis miért döntött úgy a PISZ, hogy nem a saját soraiból keres egy embert, hanem valakit kívülről felkér.
Kaczyński pártelnök személyesen döntött, állítólag nehezen győzte meg a pártvezetőséget, csak hát ő neki olyan tekintélye van, hogyha ő nagyon akar valamit, az úgy lesz. Hazárdírozott és bejött neki. Nem akart olyan embert, akit terhelhet az előző 8 év, elmúlt 8 év, ismerjük ezt, 15-től 23-ig, tehát például nem akarta Morawiecki miniszterelnököt, akit a kormányzás minden hibájával meg lehet vádolni. Arról nem beszélve, hogy aki 76 éves, a párton belül is ellenfele lehet, esetleg megpróbálhatja nyugdíjba küldeni, amihez neki egyáltalán nincs kedve, továbbra sem. Tehát olyan ember kellett, aki a pártban veszélytelen, és nem terheli a kormányzás múltja. Ennek van kockázata is, Navrocki már megüzente, hogy ő nem párttag, őt nem köti pártfegyelem. Tehát ebből még lehetnek a későbbiekben ellentétek, de mivel az alapvető eszmei egyetértés megvan, az ellentétek részletkérdésekben mutatkozhatnak meg. Egyébként a PISZ ideológiájának makulátlan támogatója ez a Navrocki.
Na, ez festi körleket.
Sőt, bizonyos értelemben még olyanabb. Abban az értelemben, hogy ő az 1930-as évek lengyel radikális jobboldalának, az úgynevezett nemzeti demokratáknak a szellemiségét képviseli, akik egyébként Piłsudski marsall diktatúrájának a jobboldali ellenzéke voltak akkor. Ebben most tartok tőle, hogy nincs idő részletesen belemenni.
Sajnos ez így van, igen.
De lényeg az, hogy tehát ő radikálisabban és egyértelműbben jobboldali, és már a második világháború múzeum igazgatójaként, majd utána a Nemzeti Emlékezet Intézetének elnökeként világossá tette, hogy számára a történettudomány az nem tudomány, amelynek fel kell tárnia, hogy pontosan mikor, mi történt és miért,
hanem
egy ideológia megalapozásának az eszköze. A kormány által képviselt eszmék megalapozásának az eszköze. Ezért rúgta ki páros lábbal az intézetből azokat, akik például bemerték mutatni abszolút hiteles dokumentumok alapján, hogy a most dicsőített háború utáni kommunista ellenes partizánvezérek, akikről most utcákat és iskolákat neveznek el, és szobrokat állítanak nekik, azok ugyan kétségkívül antikommunisták voltak, de azért időnként ártatlan embereket is családostul kiirtottak, azért időnként ukrán és belorusz lakosságú falvakat égettek föl, mert ha nem is nagy számban, de maradtak ilyenek a háború utáni határvonalak között is, akik holokauszt túlélő zsidókat gyilkoltak, vagy olyanokat gyilkoltak, akikről megtudták, hogy a német megszállás alatt zsidókat mentettek, és ezáltal méltatlanná váltak a lengyel hazafi nevére, stb. Na, akik ilyenekről bármi rosszat megírtak, azokat Navrocki kirúgta a Nemzeti Emlékezet Intézetéből, azokat a történészeket. Ez csak egy példa. Kaczyński nem egészen ilyen. Ő jobboldali, de nem megszállott, és tőle például az antiszemitizmus abszolút idegen. Ő undorodik azoktól a foci ultráktól, akikkel Navrocki haverságban van. Más kérdés, hogy időnként cinikusan felhasználta őket Kaczyński is, amikor olyan tüntetés volt, hogy akkor nagyon jó, legyenek csak, szaporítsák a tüntetésen résztvevőknek a létszámát, de egyébként kétlem, hogy valaha lett volna a foci meccsen. Navrocki viszont szónokol a szurkolói közösségek hazafias szelleméről, és mint kiderült, ő maga is részt vett ilyen bunyókban, ilyen szurkolói bunyókban.
Ez alapján, hogyha valakihez kellene hasonlítanom őt a magyar politikában, akkor az inkább Kubatov Gábor lenne, mint...
Hát majdnem. Aha. Bár ő belőle talán nem akar köztársasági elnököt csinálni, Orbán Viktor, de ki tudhatja.
Ráérünk még azzal szerintem.
Igen, tehát Navrocki egy ilyen figura, ezért nem képzelték nagyon sokan, hogy ő ezt a választást megnyerheti, és abban, hogy megnyerhette, abban tényleg benne vannak a Trzaskowski kampány hibái is, benne van az, hogy... Maga Rafał Trzaskowski, aki Varsót kapásból kétszer hozta. Igen. Mindkét választáson első fordulóban 50% fölé ment, röhögve hozta a többséget a fővárosban.
És most is megnyerte az elnökválasztás első fordulóját, méghozzá viszonylag simán.
Hát csak hogy Lengyelország sokkal vidékibb ország abban az értelemben, hogy nem egy 9,5 milliós országnak van 1.700.000-es fővárosa, hanem egy 39 milliós országnak van egyetlen milliónál nagyobb lakosságú városa, Varsó, és tehát kisvárosokba, falvakba kell megnyerni a választást, Trzaskowski pedig egy fővárosi értelmiségi úri gyerek.
Annyit láttam ebből, bocsáss meg, hogy közbevágok, hogy Navrocki több mint 250 kampányeseményt tartott szerte az országban, ehhez mérten az ellenfele mindössze ilyen 140 valahány, igen, tehát nem nagyon járt vidékre.
De idegenül is mozgott falun. Uh-huh. Ő két művész értelmiségének a fővárosi gyereke, mindennel, ami ezzel együtt jár. Nagyon jellemző apróság, de jellemző egyébként az ellenfeleinek a szellemi színvonalára is. Uh-huh. Ő jól tud franciául. Valamelyik kampánygyűlés során vidéken utolérte egy tévéstáb, és szóltak neki, hogy egy pillanatra jöjjön már, de szeretnének vele beszélni. Ő oda ment, és üdvözölte őket, és jól tud franciául, mondta, bonjour, bonjour. Ebből csúfnév lett,
és bonjournak
hogy
hívta.
Bonjour. Le bonjourral ilyen táblák voltak, mégpedig a bonjour lengyel helyesírással írva, le bonjourral. Nem, én ugyan nem tudom, mit kellett volna mondania. Oda mentek hozzá a francia riporterek, és azt kellett volna mondania, hogy nyerozumjem. Már lengyelül, hogy nem értem. Vagy mi a baj ezzel? De hát mit játsza itt az eszét? Egy faluban. Uh-huh. Szóval ez is benne volt. Navrocki pedig rájátszott arra, hogy egyrészt ő valóban munkásgyerek, egy esztergályosnak és egy könyvkötőnőnek a gyereke, panelházban nőtt föl, nem voltak szegények, de azért nem is nagyon jó körülmények között. Tehát ő el tudta játszani a nép plebejus fiát, uh-huh. És a kettő együtt így kontrasztot képezett. Ráadásul utólag persze nagyon könnyű okosnak lenni, utólag mindenki okos. Hogy talán túlzásba vitték az ő életrajzának, a sötét foltjainak a felfújását, mert azok ugyan tényleg sötét foltok. Az a zavaros lakásügy is, hogy egy beteg öreg embertől hogy vette meg a lakását azon a címen, hogy majd ő ápolja, de nem ápolta, de meg ezek a sportbarátságok, ahol kiderült, hogy hát büntetett előéletű neonáci boxolókkal, meg nem tudom én, foci ultrákkal volt haverságban, de talán ez túl nagy hangsúlyt kapott, visszaütött. Ugye egy idő után ráadásul az igazi hívek, azok úgyis mindenre azt mondják, hogy hazugság, rágalom, titkosszolgálat találta ki, úgyse hisszük el.
Aztán volt, aki meg tényleg nem hitte el, vagy éppen, hogy elhitte. Viszont szeretném, hogyha beszélnénk egy paradoxonról, egy olyan paradoxonról, ami Donald Tuskék elmúlt másfél-két évét jellemezték. Te is beszéltél itt az abortusznak a kérdéséről, hogy nagyon nehéz volt az együttműködés, viszont voltak olyan ügyek, amikben meg volt együttműködés a kormánykoalícióban, ilyen például az, hogy az alkotmánybíróságot ők illegitimnek tekintik, és hogy nem fogadják el a döntéseit, meg hogy például a közmédiának a vezetőit úgy rúgják ki, hogy annak a törvényi háttere annyira nem biztos, és innen jutunk el odáig, hogy ők a jogállamiság restaurációjába, és tudom, hogy ez bonyolult téma, de hogy úgy fogtak bele, hogy tulajdonképpen ők maguk is telibe gázolták át a jogállamiságnak a különféle létező, nem létező, de azért mégiscsak elismert határai. Túlmentek egy bizonyos határon, és tényleg volt itt ebben hibájuk, vagy sem?
Ha szabad egy picit cinikusnak lennem, túlléptek, de ez nem volt hiba.
Na.
Nem szívesen mondom ezt, mert a jogállam híve vagyok, de és ez lehet, hogy majd szóba hozott, hogy tanulság-e ez azok számára, akik a NER-t akarják itt lebontani.
Ez lett volna a következő kérdésem, nem. El fogunk odáig
szóval
is jutni.
Kiderült, hogy nem lehet. Hogy tisztán jogállami eszközökkel nem lehet helyreállítani a jogállamot, ha azt egyszer tisztességtelen eszközökkel lebontották. Uh-huh. Mert mondok egy példát médiaügyben. Van egy médiatanács. Talán ismerősen fog hangzani, hogy na nem minden tagja, mert 5 tagjából csak 4 az előző kormánypártnak az embere. Az elnöke, aki leválthatatlan, mert határozott időre történt a kinevezése, és ezért jogállami eszközzel leválthatatlan, mert a jogállam érdeke pontosan az, hogy legyenek olyan független tisztségviselők, akiket egy új kormány nem tud leváltani.
Persze.
Ez rendben is lenne, ha ez az illető tisztségviselő a PISZ kormány idején nem azt mondta volna büszkén magáról, hogy én a PISZ tálibja vagyok.
Ez így elhangzott?
Wow. Igen. Hogy kik a tálibok, azt Afganisztán figyelők, kedves nézők és hallgatók tudják. Tehát magyarán valaki bevallja, hogy fanatikus és könyörtelen megszállott híve az egyik kormánypártnak, majd úgy tesz, mintha ő a kormányváltás után pártatlan média tanácsi elnök lenne. Hát ez természetesen önmagán kívül, meg természetesen a PISZ-en kívül, amely ugye ellenzékbe került, ezt senki más nem hiszi el. Tehát na most akkor mit lehet csinálni? Hát azt csinálták, és tényleg ezek nagyon bonyolultak jogilag, és nem tudunk itt belemenni, de például azt csinálták, hogy mivel a televízió meg a rádió formailag részvénytársaság, bár egyetlen részvénye van, és az állami tulajdon, de mégis részvénytársaság, ezért a részvénytársasági törvény felől kerülik meg a dolgot, ami azért nem volt teljesen oké, mert a médiatörvényben benne van, hogy a részvénytársasági törvényt csak a médiatörvény sajátosságait figyelembe véve lehet itt alkalmazni, de mégis, tehát nem tisztán törvénytelenség volt, hanem megpróbáltak törvények közti kollíziót, ütközést kihasználni. Amit egyébként végül Ugye aztán ebbe még akaratlanul belesegített Duda elnök, hogy megvétózta a költségvetés egy részét, ezért még felszámolás alá is helyezték a részvénytársaságot, és ez volt a szerencse, mert így viszont a bíróságok elfogadták felszámolónak azokat a vezetőket, akiket az új kormány tett oda. Úgyhogy, na most ugyanezt itt végig lehetne mondani az Országos Bírósági Tanácsot, a legfelső bíróságot, az Alkotmánybíróságot, az egyebeket. Nem, nincs megoldás. Erre egyszerűen nincs megoldás. Ők megpróbáltak megoldást keresni, de Duda ezt vérig sértve visszautasította, és Navrocki még kevésbé lesz hajlandó elfogadni. Tudnék, a bírákat a köztársasági elnök nevezi ki.
Igen.
Ugye? Ez nálunk is így van.
Hallja.
Tehát az általa aláírt kinevezést kétségbe vonni, hát ezt ő nem tűrheti el. Ezt bizonyos értelemben meg is lehet érteni. Csak hogy, ha nem vonják kétségbe az általa aláírt kinevezéseket, akkor meg nem lehet rendbe rakni az igazságszolgáltatást, mert ott az a probléma, hogy az az Országos Bírósági Tanács, amely egyedül jogosult bírói kinevezésekre és előléptetésekre az államelnöknek javaslatot tenni, az 18-ig a bírói kar képviselőiből állt kétharmados többségében, ez van benne az alkotmányban is, de 18 óta a parlament választja. Ott úgy kerülték meg, mert azért ők is megkerülték, ott úgy kerülték meg az alkotmányt, hogy úgymond a Szejm ezeket a bírótagokat bírók ajánlása alapján választja meg, és ezen a címen azt lehet mondani, hogy hát ezek is a bírói kar képviselői, tehát megfelelnek annak a kritériumnak, ami az alkotmányban van, hogy a bírói kar képviselői legyenek ott.
De ezek politikai kinevezettek.
De hát ezek nyilvánvalóan politikailag kerültek oda. Na most mire az Alkotmánybíróság viszont elbírálhatta volna, hogy ez a megoldás alkotmányos-e? Hát addigra meg már elesett az Alkotmánybíróság. Tehát ez a mostani többség azt szeretné, hogy felejtsünk el mindent, ami 18 óta történt, az azóta kinevezett bírák menjenek oda-vissza az előző helyükre, ahol voltak, és hozzunk létre egy új, az alkotmánynak megfelelő Országos Bírósági Tanácsot. Na de ez lehetetlen,
mert... több ezer emberről van szó.
Hát egyrészt több ezer emberről van szó, ma már egyre többen vannak, ma már kezd a legfelsőbb bírósági bíróknak a fele is ilyen lenni, a legfelsőbb bírósági elnöke maga is ilyen. Szóval a dolog megoldhatatlan, ezt tudom rá mondani, és nem, nincs elég fantáziám ahhoz, hogy kitaláljam, hogy mit lehetne csinálni. Tehát ha Trzaskowski győzött volna, és elfogadnák azokat a törvényeket, amelyekkel helyreállítják ezt az egészet, és ő ezeket aláírja és kihirdeti, akkor is legalább 3 évben, tehát nem biztos, hogy a 27-es soron következő parlamenti választásig végigment volna az a folyamat.
András, ne arra, hogy mindjárt vissza fogunk térni a lengyel belpolitikához, viszont itt van egy szál, amit én egyáltalán nem szeretnék elengedni, ugyanis ennek itt Magyarországon is lehetnek bőven tanulságai, különösen úgy, hogy a Tusk kormány gyakorlatilag a ciklusa felénél tart. Tehát, hogy ebbe másfél-két éve kezdtek bele, másfél-két év után azt látjuk, hogy a támogatottságuk az jelentősen beesett, most elveszítettek egy elnökválasztást, mindezt úgy, hogy közben azért elindult egy ilyen jogállamiság restauráció.
És azért csak megkapták, mert Brüsszel, ugye a sokat emlegetett Brüsszel, azaz az Európai Bizottság jó indulatú volt, elfogadta, hogy elkezdődött a jogállam helyreállítása, és ezen a címen folyósította a pénzeket.
És ennek ellenére sem megy, viszont akkor ennek tükrében Magyarországon, ahol egy 16 éve regnáló rendszert kell majd, ha a Tiszának sikerül áttörnie, lebontani, mindezt Lengyelországban azt látjuk, hogy egy 8 évig regnáló rendszerrel sem ment, innentől kezdve akkor most mi van?
Nem tudom. Az van, hogy roppant kétkedve nézek mindenkit, aki ma a magyar ellenzéki oldalon nagyon magabiztosan kijelenti, hogy majd ők ezt lebontják és rendbe rakják. Nem. És még egy, ami miatt elégedetlenek a Tusk kormánnyal, és állítólag le fogja váltani a Adam Bodnár
igazságügyi
minisztert, hogy nem halad eléggé előre az elszámoltatás, pedig az emberek ezt is várták.
Tehát pont Bodnárnak volt egy olyan akcióterve, amit mind belpolitikailag, mind az Európai Unió felé is sikerült kommunikálni és elindítani.
Hát és ugye miután elügyetlenkedték ezt a Romanovszki dolgot, tehát hogy ide tudott menekülni ez a súlyos közbüntényes visszaélésekkel vádolt derék ember, aki ma élvezi a miniszterelnökünktől a Mandiner szerkesztőségéig és a Matthias Corvinus kollégiumig mindenkinek a támogatását. Szóval, na de miért nem megy ez Adam Bodnárnak, aki egy kiváló és lelkiismeretes, skrupulózus jogász, előtte ombudsman volt? Hát azért nem megy, mert nagyon nehéz büntetőjogilag megfogalmazni. Ezt én ehelyről üzenem Magyar Péternek is, aki ezt a bilincs, rács szöveget adja elő Mészáros Lőrincnek a levelére válaszolva. Tessék már nekem elmagyarázni jogilag, hogy Mészáros Lőrinccel, Tiborcz Istvánnal és Hűvel Fával kapcsolatban hol áll meg, mi az a büntetőjogi tényállás, ami megáll, mert én ezt nem látom, én ellenszenves dolgokat látok, de, na most bocsánat, de Lengyelországról beszélek, mert ugyanezek ott is, persze, Zbigniew Ziobro, a volt igazságügyi miniszter, aki a ma már a PISZ-be beleolvadt akkori kisebbi kormánypártnak volt az elnöke, a Szuverén Lengyelország című pártnak, vagy nevű pártnak. Ugye volt egy igazságügyi alap, amely arra volt kitalálva, hogy a bűncselekmények áldozatainak a segítésére szolgáljon, meg a büntetésüket letöltött volt bűn elkövetők társadalmi beilleszkedését szolgálja, ehelyett ezt szétszórták fűnek, fának, kormánypárti civil szervezeteknek és álcivil szervezeteknek, ottani cöföknek és hasonlóknak, óriási tömegben, meg egész véletlenül pont azoknak a politikusoknak a választókerületében volt szükség ilyen fontos falusi, mondjuk tűzoltó autóra az önkéntes tűzoltóegyletnek, ebből a pénzből, ahol ez az politikus volt a képviselőjelölt, stb. Stb. Ezeket lehet nagyon nehezen, meg lehet fogalmazni, ilyen hatalommal visszaélés, hivatali visszaélés, meg hűtlen kezelés, de ahhoz több ezer oldalnyi anyagot kell összegyűjteni a vádirat számára, és ezt az eltelt másfél évben, mert azért nem fél idő ez még, december 23. decemberéhez képest még csak másfél év, decemberben lesz két év, az lesz a fél idő, tehát hát nem jött még össze, dolgoznak, vért, majd megmondtam, mit csinálnak, izzadnak a jogászok.
De hát, közben eltűnt mögülük a társadalmi támogatottság.
Hát igen, mert elhitték az emberek, amit itt is a mostani kormány ellenes emberek elhisznek, hogy hip-hop, jön egy új kormány, nem mondok nevet, hogy ki lesz, akár ki lesz a miniszterelnöke, és akkor pillanatokon belül tényleg rabláncon csörögetve viszik majd el itt azokat, akiket ma szokás nem szeretni. Ez nem így megy. Sajnos vagy nem sajnos, most erre megint azt mondom, hogy ha itt kapásból csörögtek volna a rabláncok, na az lett volna abszolút jogállam ellenes, mert ugye az ő nem Mészáros Lőrincük, mert ő nem magáncéggel lett nagyhatalom, hanem a legnagyobb állami koncern, az Orlen gáz- és olajipari óriás cég elnök vezérigazgatója lett egy kisfalusi polgármesterből, Daniel Obajtek. Ő volt az, aki egy időben itt bujkált, amikor már bujkálni valója volt. De most, pont pont az EP választás előtt még pont befért a listára, és pont olyan helyre fért be, hogy megválasszák, és most pont ugyanúgy várni kell a mentelmi joga felfüggesztésére, onnan, ahogy itt várni kell a magyar Péter mentelmi jogának a felfüggesztésére. Szóval nagyon sokat lehet arról az emberről is mondani, hogy miket művelt. De mögötte is ott áll egy részvénytársaság közgyűléseinek, igazgató tanácsainak, felügyelő bizottságainak a jegyzőkönyvezett határozatai. Be lehet szerintem bizonyítani, hogy ezek bűncselekmények voltak, de nagyon sok munkával.
Kinkeserves persze.
Tehát ez a majd itt elvisznek rabláncon, és te nem tudsz rám visszaemlékezni, de az idősebb nézők, hallgatók talán emlékeznek, hogy Horn Gyula 30 évvel ezelőtt megpróbálta rabláncon elvitetni az Agrobank vezetőit. Végül azokat sikerült el is ítéltetni, úgy, hogy Göncz Árpád meg akart kegyelmezni, de Dávid Ibolya igazságügyi miniszter egy ciklussal később, amikor már ők voltak, nem írta alá, nem ellenjegyezte a kegyelmet.
Ez volt azt hiszem az egyetlen olyan a magyar politika történetben,
igen,
amikor nem
és
volt.
És nekem például, mint állampolgárnak meggyőződésem, hogy az justizmord volt az az ítélet, abszolút igazságtalan volt az az ítélet, amelyet Kunos Péternek le kellett töltenie, de Horn Gyula ettől nem lett szimpatikusabb az emberek számára, hogy rabláncon vezetgette a bankárokat.
Kicsit bocsáss meg, térjünk vissza Donald Tuskra, ugyanis te előbb is említetted, hogy kormány átalakítás jön, viszont előtte még lesz egy bizalmi szavazás, méghozzá a közeljövőben, amit ő maga kért, maga ellen az elnökválasztás végeredményét látva. A kimenetelével kapcsolatos kétségeim őszintén szóval nincsenek, lévén a szeim összetétele az nem változott. Viszont akkor mégis mi értelme van egy ilyen bizalmi szavazásnak, hogyha Tusk pontosan tudja, hogy túl fogja élni?
Mi értelme volt 2006 őszén Gyurcsány bizalmi szavazásának? Ugyanezt tökben. Megerősítve. Egyrészt ugye, aki fél, az hangosan fütyörészik az erdőben. Tusk nem fél, mert nem jellemző rá, de szóval be kell bizonyítani, meg kell mutatni, hogy megvan ez a többség. Megvan. Azért egyébként, bocsánat, egy parasztpárti politikus ma már a felvételünk reggelén elkezdte mondogatni, hogy hát ő tulajdonképpen a parasztpárt elnökét is jól el tudná képzelni miniszterelnöknek. Tehát, hogy ez a koalíció maradjon, ne oszlassák fel a parlamentet, ne legyen előrehozott választás, de nem muszáj annak Tusknak lennie, mondta ez a derék ember, akit szerintem jól fenéken fognak rúgni Tuskék, de a saját pártjában meg oda fognak kacsingatni neki, hogy jó, nem csináljuk meg, de azért jó, hogy mondtad, mert azért ne bízza már el magát a miniszterelnök. Ugye a parasztpárt lóg ki állandóan a sorból, mint már említettem, miközben minden felmérés, minden választás előtt a kiesés küszöbén áll. De aztán mégse esik ki soha. Tehát azért nem lesz előrehozott választás, és azért lesz meg a bizalom, a többség, mert a négy parlamenti koalíciós párt közül kettő lehet, hogy kiesne. A baloldal, meg a házelnök pártja, a Lengyelország 2050. A paraszt párt az ilyen már rettentő immunis, az lehet, hogy nem esne ki. Az már 80 éve nem esik ki. De ezek lehet, hogy kiesnének, és azt meg nem akarják, mert azért olyan jó dolog képviselőnek lenni, házelnöknek lenni, pláne jó dolog, hát stb. Tehát meg fogják szavazni. De ez nem változtat azon, hogyha így folytatják, és nem jön be az, amit most a Tusk azt mondta, hogy új lendületet veszünk. Hát én erre kíváncsi vagyok, de meglátjuk. Ez a lendület szó, ez megtetszett neki, mert a vasárnap óta már kétszer is mondta. Új lendület, meglátjuk. Egy félő tudnilik nagyon, hogy ha ez nem jön be, ez az új lendület, és mégse bírják kihúzni 27-ig, vagy kinkeservesen kihúzzák, de csak addig, akkor nem egyszerűen a PISZ jön vissza kormányba is, hanem a Konföderációval, az igazi szélsőjobbal, amit a Navrocki nézeteiről mondtam, na az a Konföderáció, amelynek egyes emberei konkrétan név szerint is hivatkoznak, tényleg nincs idő belemenni, de akit érdekel, nézze meg a lexikonban, interneten, stb. Román Dmowski nevét, Dmowski, hogy ki volt ez az ember 1918 és 39 között Lengyelországban. Na, az ő szelleme térne vissza, és erre komoly veszély van, Kaczyński pedig 76 éves, és szeretne még kormánypárti vezető lenni.
Na, ennek tükrében viszont különösen érdekes a következő kérdésem, illetve az arra várt adott válaszot, hogy mi lesz itt 2027-ig? Tehát, hogy Tuskékból akkor, hogyha jól értem, a PISZ-nek az az érdeke, hogy gyakorlatilag béna kacsa legyen. Tehát Navrocki mindent vissza fog dobálni, mindent vétózni fog. Hogy lehet így akkor kormányozni?
Hát egyrészt megpróbálnak olyan dolgokat csinálni, amiket nem tud megvétózni, ami, hogy mondjam, ami széles tömegeknek előnyös. Hát ezt a Dudával is eljátszották. Nem merte megvétózni azt a költségvetési törvényt, amelyben egy nagy nyugdíjemelés volt.
Persze.
Családi pótlék, dettó, stb. Az más kérdés, hogy mindenre miből lesz pénz. Mert Navrocki benyújtja azt, ugye nem elnöki kormányzás van, az alkotmány szerint a kormány irányítja a politikát.
Hát az operatív feladatok azok náluk vannak.
De hát a Navrocki most közölt, hogy ő majd benyújt egy csomó adótörvényjavaslatot. Állítólag összeszámolták már okosok, hogy forintra átszámolva olyan 5000 milliárd forintnak megfelelő pluszpénzt akar, illetve a államkasszából ekkora bevételkiesést akar
honnan,
elérni. Hát különböző áfa csökkentés, SZIA kedvezmény, mindenfélék. Na, ezt el fogják utasítani, de ha a kormány többség talál ki ennél kevesebbe kerülő, de azért embereknek pozitív dolgot, azt nem tudja megvétózni. És megpróbálnak a meglévő törvények keretén belül maradni, például ugye az abortuszra visszatérve ott azt kínlották ki magukból, hogy mivel az anya életének és egészségének védelme, az továbbra is, tehát összesen ugye a magzat sérülése ki esett a alkotmánybírósági döntés miatt. Két dolog van, az egyik a bűncselekmény következménye, tehát megerőszakolták a nőt, a másik, hogyha az anya élete vagy egészsége van veszély.
Igen.
És most megpróbálják nem törvénnyel, hanem törvény értelmezéssel, miniszteri rendelettel azt elérni, hogy hát ha az anya nagyon ki van borulva, akkor is veszélyben van az egészsége, és ha ez öngyilkossági veszéllyel jár, akkor még az élete is, és akkor ezen a címen mégiscsak lehessen úgynevezett szociális szükséghelyzetben elvégezni a beavatkozást. Na most ez természetesen ez ellen tüzet okád a püspöki kar, de ezen kívül tüzet okád az orvos társadalomnak egy nem jelentéktelen konzervatív része is, amely egyrészt világnézetileg konzervatív, másrészt, ha úgy tetszik, orvosilag konzervatív. Most megpróbálják, hogy de ezt kötelezővé teszik ezt az értelmezést, és pénzbírsággal sújtják azt a kórházat, amelyik ezt nem veszi figyelembe. Kínlódnak ilyenekkel. Ehhez nincs köze a köztársaság elnöknek, mert ez nem törvény.
De ezt szerettem valamit visszakérdezni, hogy itt, hogyha jól értem, a kulcs szó az a miniszteri rendelet, mint
igen.
Olyan. Hogy de akkor gondolod, hogy ezzel a gyakorlattal próbálják meg irányítani az országot?
Hát megpróbálják. Közben persze a miniszteri rendeletet azonnal bepanaszolják az Alkotmánybíróságnál, az meg is ki is mondja, hogy nem alkotmányos, de az Alkotmánybíróság döntését nem publikálja a kormány, tehát az nem lép hatályba.
Hát mivel nem fogadja el legitimnek, mint szervezetet, persze.
Igen, a hitetlen arccal nézel rám, igen, ilyen kínlódással próbálkoznak.
Ez patthelyzet. Én nem hitetlen vagyok, csak kissé kétkedő az egésznek, igen, a sikerességével.
Ilyenekkel próbálkoznak, és ezen kívül mondom, megpróbálnak pénzt találni pozitív dolgokra, mert azokat nem fogja megvétózni az elnök.
Szeretnék viszont még egy kérdéskört kinyitni, és ez a külpolitikái. Én pontosan tudom, hogy a lengyel elnöknek a külpolitikai mozgástere az viszonylag szűk, tehát nem ő irányítja azt, hanem a kormánynál.
De azért egy kicsivel több, mint akkor.
Na, ez lett volna a következő. Mondhatom, hogy azért valamennyi van. És kifejezetten érdekelne az, hogy szerinted Navracsicsi a megválasztása mit fog eredményezni? Hát kezdjük most mondjuk az Európai Unióval, hogy a Lengyelország az EU-val való kapcsolatában.
EU ellenesebb volt a kampány során, mint amilyen a PISZ egyébként. Ugye ott az a bizonyos kisebbik kormánypárt, a Zsobroé, az volt az, amelyik állandóan árulónak minősítette a Morawiecki miniszterelnököt, meg Puhánynak. Tehát ők megpróbáltak kompromisszumot találni, csak nem sikerült. Ez a kampányban Navracsicsi keményebb volt, de von der Leyen asszony is olvas újságot, vagy internetet, és már a legelső gratulációja nagyon meleg hangú volt, és barátságos hangú volt, és azt a Navracsicsi is tudja azért, bocsánat, szóval azért ez egy értelmiségi ember, nem egy buta ember, tehát ő pontosan tudja, hogy más a kampány, más a elnökség, és pláne más egy esküdtett elnök, ha majd az lesz. Erre nehéz bármit jósolni, várjuk meg. Meg fog próbálni együttműködni. Az, hogy a mai kormányt az EU elfogadja, azt ő nem fogja akarni megfúrni, mert hát az azért nem lehet érdeke. Trump elnökkel nagyon nagy lesz a barátság. Hát már ugye valakinek sikerült őt becsempészni az ovális irodába a kampány során, és volt egy közös fotó, és bár ugye még mindig nincs a szenátusban jóváhagyva a nagykövet jelölt, de az már nyilatkozott, és már nagyon baráti hangú, tehát az USA kapcsolatok azok kiválóak lesznek. Oroszország nem véletlen, hogy a Kreml szóvivő a fanyalgott egy kicsit. Ebben nincs nagy különbség. Tehát ő orosz agresszióról, már hogy Navracsicsi orosz, igen, agresszióról beszél, abban van különbség, hogy Ukrajnát milyen mértékben kell támogatni. Azt mondta, hogy nem támogatja Ukrajna NATO-tagságát. Ez különbözik a PISZ-től, amely nem volt ennyire elzárkózó.
Sőt, az EU-tagságot sem, hogyha jól emlékszem.
És azt se támogatja, igen. Azt is mondta Navracsicsi, hogy nem támogatja ukrán lengyel katonák küldését. Ez üres duma, mert ezt más se mondta.
Meg senki nem is kérte, persze.
De azt nem mondta, hogy fegyverszállítást se támogat, azt nem mondta. Egyéb gazdasági támogatást pláne nem mondott. A mezőgazdaságot mondta, de abban sajnos valóban vannak problémák, amiben meg az ukrán vezetés volt meglehetősen empátia hiányos, amikor nem értette meg, hogy mi bajuk a lengyeleknek, a magyaroknak, a mindenkinek az ő gabonájukkal. Tehát ebben nagyon nagy hangsúlykülönbséget én nem várok. Orosz ellenes marad, Navracsicsi is. És az ukrán ügy az, amiben a tényleg fasisztákat leszámítva, tehát ezeket a Zsegos Braun-féle szörnyetegeket leszámítva, akik állandóan fölmelegítik a valóban rettenetes 80 évvel ezelőtti volhíniai vérengzést.
Nem túl nagy sikerrel, mert ahogy én emlékszem, ilyen 5% körüli eredményt ért el most Braun.
Tehát egyébként ebben viszonylag az elmúlt 35 évben egyetértés volt, ebben szerintem lesz, és a fegyverkezésben is, ahogy Andrzej Duda, ezt ügyesen csinálta Tusk, hogy egyébként a parasztpárti vezért, aki egyébként egy krakói orvos, de annyi köze van a parasztsághoz, hogy a családja. Na, őt rakta védelmi miniszternek. Ettől viszont Duda elnökkel rettenetesen szerették egymást, meg az amikkal is, meg Hexeth mostani amerikai védelmi miniszterrel is, meg mindenkivel nagyon szeretik egymást. Már 4% fölött van a GDP-ben az ő védelmi arányuk. Tehát ez nagyon megy. Ebben egyetértés lesz, lelkesedés lesz, és ez nem fog változni. Van még egy dolog, amiről fogalmam sincs, tudni Kína, szerintem ki nem ejtette ezt a szót a száján a kampányban, tehát sötét volt.
Nem is Kínára szeretnék elsősorban kitérni, hanem van itt azért még egy nagyon fontos külpolitikai partner, vagy hát lehetséges partner, Orbán Viktor. Mi lesz a Visegrádi négyekkel? Ami ugye gyakorlatilag szétesett néhány. Na
most Orbán Viktor ugye már itt elkezdett lelkesedni Visegrád négyek ügyében, de hát ő neki még mindig Donald Tusk a partnere, mint miniszterelnök. Na most eljátszhatja, megint csak azt mondom, hogy öregebbek emlékezhetnek rá, hogy annak idején Göncz Árpád elnök és Antal József miniszterelnök között volt némi surlódás azon, hogy fontos nemzetközi izéken kivegyen részt. De hát aztán Árpi bácsi is kénytelen volt tudomásul venni, hogy nálunk a kormány irányít. Ezt Lech Kaczynski, a 2010-es légiszerencsétlenségben elhunyt volt köztársasági elnök, az Iker testvér is megpróbálta Tuskkal, aki akkor is miniszterelnök volt, eljátszani, hogy már pedig ő ragaszkodik ahhoz, hogy bizonyos dolgokon ő legyen jelen. Kellemetlen helyzetek voltak, egymást majdnem szószoros értelme van az a hülye játék, hogy kevesebb szék van egyel, mint ahány ember, és szól a zene, és ki tud leülni. Na, ezt eljátszották az Európai Tanács üléstermében, ami, hát hogy úgy mondjam, Lengyelország tekintélyének nem tett jót, hogy végül kiesik a földre. Ez volt 2010 előtti években. Ez elég elképzelhető. Az alkotmány egyébként azt mondja. Érdekes módon egyetlen ponton beszél az alkotmány az elnök és a kormány viszonyáról, pont a külpolitika kapcsán úgy, hogy az elnök együttműködik a kormánnyal a külpolitikában. De a következő fejezet szól a kormányról, és abban az van, hogy a kormány irányítja a kül- és belpolitikát. Tehát a kormány irányítja, az elnök megműködjön vele együtt. Nem úgy érthető ez, hogy a kormány, hogy az elnök az irányításba szólhat bele, csak működjön együtt. A belpolitikára még ilyen sincs az alkotmányban, hogy működjön együtt. Ennek ellenére már Lech Wałęsa annak idején megpróbálta kitágítani a határokat. Neki olyan tekintélye volt, ugye 90-től 95-ig volt elnök, hogy ezt bizonyos fokig sikerült, és az utódok ezt a kitágított határt igyekeztek nem engedni visszazárulni, de az alkotmány ezt mondja, ezt kimásoltam magamnak, hogy szó szerint megtanuljam, mert annyira eltért attól, amit a gyakorlatban hangoztatni szoktak egyes politikusok. Tehát magyarán előfordulhat, hogy Navrocki elnök be akar ülni Tusk mellé a visegrádi 3+2-nek. Hogy ezt Tusk mennyire tudja megakadályozni, nem tudom. Orbán Viktor ebbe biztosan nem szólhat bele.
Domány András, nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt voltál. Nézőinknek, hallgatóinknak pedig köszönjük szépen a figyelmet. A Fülkét hamarosan folytatjuk, viszont hogyha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, valamint fizessetek elő a HVG 360-ra. Én Kacskovics Mihály Béla vagyok. Sziasztok, viszontlátásra, viszonthallásra. Thank you.